Akkor folytatjuk a következő előadással, most én vagyok itt a szereplő, a teozófia és a Tao, ez lesz a kis előadásomnak a címe. Előjáróban elmesélném, hogy ehhez a témához egy teljesen csak egy ilyen belső indítatásból jutottam. Az elmúlt 1-2 évem nagyon kemény munka megterhelést jelentett, és azt éreztem, hogy keresek valamit, ami ebből a nagyon erős, feszítő, kicsit ki tud kapcsolni, valahogy ki tud vonni, valamilyen harmóniát tudok magamban teremteni, és emiatt egyszer csak eljutottam a Tao tanulmányozásához. Korábban is, a korábbi években is foglalkoztam már keleti filozófiákkal, illetve nagyon sokszor használtam a Yi-Qing-et. Különböző, hát úgymond jövendőlésre, jóslásra, jelen állapotomnak a feltérképezésére. Ha volt valamilyen kérdés magamban, hogy hogyan tovább, merre tovább, akkor megnéztem a Yi-Qing-et, és én úgy gondoltam, hogy az én számomra elképesztően jó, illetve felhasználható, nagyon pontos, nagyon precíz útmutatásokat adott. Aztán foglalkoztam egy kicsit a Qigong-gal, Tai-Chi-val, ami ugye fizikai szinten is az energiának a energiával való feltöltekezést jelenti. Aztán meditációval, gyógyítások előtt most is csinálom ezeket a gyakorlatokat. Aztán, hogy miért is a Tao, azért mindannyiunkat körbevesz a jelen korunkban, sok újságban és mindenféle médiában a kínai filozófiának bizonyos könnyebb vetülete, mondjuk a horoszkópok. Azokba is beleolvasgat az ember. Környezetünkbe szétnézünk, mindenütt ott vannak ezek a keleti kínai, most így nevezem, kínai szimbólumok, a yin és a yang. Látjuk ezeket nyakláncokon, különböző díszítő elemekben. Láttam már ágynevűn, sőt, láttam yin és yang ágyat is, megkonstruálva pólókon, tehát valahol az életünk része ez a fajta keleti filozófia. A könyvekre is utalnék, Mici Mackó és a Tao, Malacka és a Tao, a pénz és a Tao, tehát körbevesz bennünket mostanság, hogyha rámegyünk az internetre, vagy bemegyünk egy könyvesboltba. Ez a téma, beleolvasgattam a Mici Mackó és a Tao-ba, tehát tulajdonképpen arról szól az egész, hogy a Mici Mackó jelenség hogyan valósítja meg a Tao-t, hogyan valósul meg benne a taoizmus. Gondolom a többi könyv is hasonló. Amit én ajánlanék könyvet ehhez a témához, illetőleg egy kicsit szélesebb körben, tehát nem csak a taoizmushoz, hanem a világvallások áttekintéséhez, amitől én is készültem, az a Robert Elwoodnak a könyve, a Teozófia és a világvallások. Ez fenn van a Teozófiai Társulatnak a honlapján, János fordításában. Aztán, amikor a 100 éves volt a Magyar Társulat, 2007-ben ünnepeltük a Magyar Teozófiai Társulatnak a 100 éves évfordulóját, akkor kutatásokat végeztem, és találkoztam azzal a ténnyel, hogy az első könyvek között volt, amit kiadtak a Tao Te Ching, Stoics Iván fordításában. És érdekes módon ma is nagyon sok fordítás található a Tao Te Chingről az interneten. Legalább 15-16 fordítást összeszámoltam, és ott van a Stoics Iván féle első teozófus fordítás is. Ezt azt hiszem a Farkas Lőrinc kiadó adta ki 10 évvel ezelőtt. Miért is foglalkozom ezzel a témával, ezt egy picit ugye a bevezetőből talán kitűnt, viszont mi teozófus a Teozófiai Társulat 3 célját megismerve Ugye az első cél az, hogy megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Ez ugye az a cél, az az alapvető cél, amivel ha valaki beszeretne lépni a társadalba, ezzel egyet kell értenie, tehát a testvériség célja. A második cél a támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. A harmadik pedig kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket. Én itt a második témával foglalkozom, ahogy János előttem ugye, tudományos szempontból próbált egy kérdést megvilágítani. Én inkább a vallások, bölcselete, filozófia irányából foglalkozom a Tao-val, és a következő előadás, amit Gábor fog tartani, az pedig az harmadik célkitűzéshez fog inkább kapcsolódni. Egy pár gondolatot, hiszen elsősorban a vallás témakörét érinti az a téma, hogy én most a taoizmussal és a taoizmus és a teozófia kapcsolatával foglalkozom. Elmondanék a vallásról. Tulajdonképpen a teozófia kiemeli és tanulmányozza a hasonlóságokat a különböző vallásokban. Sajnos a vallás napjainkban nagyon sok ellentétet tüzelt fel és szított, nem csak napjainkban, hanem az elmúlt évszázadokban is. Úgy gondolom, hogy a teozófia, mivel éppen a hasonlóságokat próbálja kiemelni és tanulmányozni, azt a célt szolgálja, hogy minden vallás mélyén levő közös, alapvető azonosságot és egységet találja meg. Mi ez a közös és alapvető azonosság és egység? Tulajdonképpen az, hogy felfedezzük önmagunkban, hogy létezik egy magasabb természetünk, amit a teozófus isteni szikrának hív, és valahogy tudatos kapcsolatba kerüljünk ezzel a felső, magasabb természetünkkel, a hétköznapinál, az anyaginál túlra, a hétköznapin az anyagin túl. Minden vallásban megtalálhatóak itt a vázlatpontként felhozott alapvető pontok. Minden vallásnak van teremtés története, minden vallásban léteznek mitoszok, vannak istentiszteletek, és létezik az erkölcs. Ugye a teremtés történetek mindig azzal foglalkoznak, hogy hogyan keletkezett a világ, ki a felelős a világért, az univerzumért, az univerzum létrejöttéért, mi ott az embernek a szerepe, mit jelent ott embernek lenni. Aztán léteznek az egyes vallásokban a különféle mítoszok, és ezek a mítoszok tulajdonképpen egy-egy hőstörténetet foglalnak magukba, egy-egy jelentős személyiségről, egy-egy jelentős kiemelkedő hősről, egy kiemelkedő lényről, akinek a példáján keresztül tanítanak bennünket. Méghozzá azt a példát mutatják be, hogy egy hős hogyan tör a legfelsőbb felé. És azzal a példával élnek, hogyha mi ezt az utat követjük, akkor a mi számunkra is ez az út bejárható. És visszanyerhetjük azt a bizonyos eredeti, tökéletes kapcsolatot a legfelsőbbel. Minden vallásban vannak istentiszteletek. Az egyik vallásban bonyolultabb, a másik vallásban egyszerűbb istentiszteletek. Mindegyiknek van szerepe. Vannak nagyon gazdag és transzcendens istentiszteletek, amelyek különféle több érzékeléses tapasztaláson keresztül keltik fel a figyelmünket, az érzékeinket, és az érzékeken keresztül emelnek ki bennünket egy magasabb világba. És vannak olyan vallások, amelyeknek az istentiszteletei abszolút egyszerűek, és ez is ugyanoda visz. Nagyon érdekes módon, méghozzá azt bizonyítva, hogy nem kellenek közvetítők, hanem egyszerűen és közvetlenül tudunk a legfelsőbbel kapcsolatot teremteni. Közvetlen kapcsolatba léphetünk Istennel. Aztán minden vallásnak van egy erkölcsi vonulata, ami a mindennapi életben, a mindennapi tapasztalatokban, a hogyan éljünk kérdésére fordítható le. Méghozzá egy vezérfonalat ajánl a számunkra, hogy a család, a megélhetés, az étrend, a bűncselekmények, tehát az élet különböző területein hogyan viselkedjünk, mit tegyünk. Tehát az élet gyakorlati területeire ad egyfajta erkölcsi intelmeket. És természetesen azt nem értem oda, hogy minden vallásnak van egy történelme, és ez a történelem is állandóan változik, mert a vallások hol mondjuk politikai hatalommal telítődnek, hol pedig üldöztetés és elvonulás, vagy tehát üldöztetés lesz a sorsuk, illetve vannak olyan kisebb vallások, amik úgynevezett szekták, de én erről most nem akarok beszélni, csak itt ezt a három pontot, vagy négy pontot soroltam föl, hogy minden vallásnak ezek a legjellemzőbb sajátságai. És kiemelném azt, mert most a taoizmusról is próbálok a teozófia szemüvegén, vagy teozófiai szemüvegen keresztül beszélni, hogy a teozófia minden vallásra úgy tekint, mint ami annak a következménye, hogy a bölcsesség mesterei egy adott helyszín és egy adott időszak számára az adott népnek bemutatnak az ősi bölcsességből. Az egy-egy adott vallás, egy-egy adott világvallás. Tehát egy-egy világnak egy-egy területére, az adott korszakban az adott népnek ugyanabból az ősi bölcsességből a bölcsesség mesterei bemutatnak valamit. És hát ugye taoizmusról fogok beszélni, Kína. Kínában 25 évszázadig együtt élt és él három vallás, a konfucionizmus, a taoizmus és a buddhizmus. És nagyon érdekes, hogy ezek egymást kiegészítik, és nagyon jól megvannak egymással kiegészítve egymást. A konfucionizmus ad egyfajta erkölcsi, etikai normát, a taoizmus inkább a belsőt, a misztikumot és a lírát képviseli, a buddhizmus pedig hozzáadja a reinkarnációt és a karmát. És ez a három ad egy olyan fajta egységet, ami tulajdonképpen Kínában együtt él, szépen megél egymás mellett. A kínai hagyományról, vagy kultúrkörről, ahol ezek a vallások együtt élnek, egy pár gondolatot. A legfontosabb alapértékük tulajdonképpen a család. A család és a nemzetség a föld. Ők úgy gondolják, hogy ott, azon a földön születtek, oda lettek teremtve, azaz ő földjük, onnan semmi őket el nem választhatja. A család és a nemzetség ugye a hagyományokat őrzi, és mindenképpen egyfajta tiszteletet képvisel, a gyermekekbe beletáplálják a tiszteletet a szüleik iránt, és a halott ősök iránt is. És természetesen a tiszteletet a legfőbb vezető iránt, az uralkodó iránt is, hiszen az uralkodóra úgy gondolnak, mint egy nagy család fejére. Az istenek világát fénybirodalmaként képzelik el, vagy annak nevezik, az árnyékos oldalt hívják az árnyékbirodalmának. Az egyik a yin, a másik a yang, tehát a fénybirodalma a yang, az árnyékbirodalma pedig a yin. És tulajdonképpen ez az az örök polaritás, amire az egész kínai filozófia felépül. Ez az a kettősség, amiről csak itt egy picit visszautalok az előző előadásra, ott is már a János a hármas ábrában megjelölte azt a kettősséget, ami itt a kínai filozófiában és a kínai vallásban is előkerül. Hiszen a kínai gondolkodásban a yin és a yang, a fényt és az árnyékot, a férfit és a nőt, a nappalt és az éjszakát, a tavaszt és az ősz, tehát az ellentéteket jelzi, ezt az örök polaritást, aminek valahol ki kell egyenlítenie egymást, harmóniába kell kerülnie. És ezt a végső harmóniát nevezik Taónak. A Taónak a fordítása, vagy lefordítására nagyon sok kísérletet tettek. Fordítják úgy, hogy út. Fordítják úgy, hogy egység. fordítják úgy, hogy az univerzum egysége. Egy olyan út, ami egy hömpölygő változási folyamat tulajdonképpen. Természetesen ez a változási folyamat bizonyos ciklusokat követ. Tehát a Tao nem más, mint az út, a természet, a belső lényeg, az egység, de egyikre sem korlátozódik tulajdonképpen ez a kifejezés. Szinte szavakkal megnevezhetetlen, hogy mit is jelent a Tao. A nagy változásnak is szokták nevezni, és egy olyan hatalmas folyónak, ami sohasem ugyanaz. Most a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a harmóniát, ezt az egységet létrehozni, hogyan lehet egységben élni a Taóval olyan körülmények között, amikor hát a környezetünkben minden létezik, sok rossz, idézőjeles rossz van. És erre próbál azért a kínai filozófia, akár a konfucionista, akár a taoista valamiféle választ adni. A konfucionisták ugye alapvetően az emberi hagyományokban és az emberi közösségekben próbálták a választ fellelni a kérdésekre. Jó társadalmi rendben, a jó oktatásban, a kölcsönös felelősségben, amit egymás iránt éreznek az emberek. A taoisták pedig inkább a természetben és az emberben önmagában keresték a harmóniát. Ugye, amíg a konfucionisták elsősorban az erkölcsiséghez, az uralkodó elithez, a különböző oktatási és kormányzási rendszerhez kapcsolható az ő filozófiájuk, a taoisták inkább az érzelmet és az ember belső világa, a művészet és az ezotéria világát jelenti. Tehát, mint mondtam, ez a két oldal, illetőleg a buddhizmus, a harmadik nagy vallás együtt élt. A változásnak rendkívül fontos szerepe van a kínai filozófiában, ugyanis az emberben levő változásnak mindig, tehát kimondják azt, hogy az emberben levő változásnak mindig belülről kell kiindulnia, és az erkölcsiség, az emberség, a szeretet, az egység átélése, a békében való együttélés révén és kapcsán el kell jutni a Zhuangzi-hoz, az úgynevezett magasabbrendű emberhez, aki a filozófiát már átülteti a gyakorlatba. Van is egy közmondás, hogy a kínai ember, amikor dolgozik, az irodában ott konfucionista, de amikor leteszi az igát, és mondjuk hétvégén otthon van, akkor taoista. Na, akkor menjünk egy picit tovább. A taoizmus nagy alakja Lao Tse, egy legendát szeretnék elmesélni róla, bizonyára ismerik, hogy Lao Tse egy levéltáros volt, aki 80 éves koráig dolgozott a levéltárban, ebben az állásban, nagyon népszerű ember volt, és aztán 80 éves korában úgy gondolta, hogy elhagyja az állását, és felült egy vízibivajra, és elindult nyugat felé. Viszont a határon, a legenda úgy tartja, hogy az ország határán a kapuőrök leszállították a vízibivajról, ott tartóztatták, és megkérték, hogy írja le mindazokat a bölcsességeket, amiket az élete során összegyűjtött. Lao Tse ezt meg is tette, és tulajdonképpen így jött létre a Tao Te Ching, az út és erény könyve, amit általában magyarul így fordítanak. Nem tudjuk, hogy Lao Tse alakja valójában élő alak volt-e. A tudósok azt mondják, hogy jelképes alak is lehetett, egy mester lehetett, de lehetett egy jelképes alak is, hiszen öreg tanítót, öreg mester jelent maga a Lao Tse név kifejezés is. És sok kutató úgy véli, hogy maga a Tao Te Ching is mondások és útmutatásoknak a gyűjteménye. És megmutatom itt az út kalligráfiát, ott balra fönt, tehát ugye a Tao, az út, amiről az előbb beszéltem, a Yin és a Yang szimbólumát, illetőleg a Tao Te Ching-nek sejemre és bambusz létre jut szövegét. És két rajzot mutatnék még, itt a két filozófiáról, amiről beszéltem. Rerich képei ezek, ugye teozófus festőről van szó. A baloldali, ugye Konfuciuszról, a jobboldali pedig Lao Tse-ről. És akkor egy picit vágjunk is bele a Tao Te Ching első fejezetébe. Ez már nagyon érdekes, ahogy elkezdődik az első fejezet, hiszen arról szól, hogy valójában nem tud sok mindent mondani arról, hogy mi is a vizsgálatának a tárgya. A létezés, a Tao túl van a szavak meghatározó képességén. Használhatunk fogalmakat, de azok egyike sem abszolút. A menny és a föld kezdetén nem voltak szavak, a szavak az anyag méhéből születtek. Aztán itt a Vörös Sándor fordítása, ez ugyanaz a fordítás, ugyanannak a szövegnek a fordítása. Tehát ahány fordító van, annyiféleképpen, hiszen annyi átétellel is, meg gondolom nyelvről nyelvre, meg még ha közvetlenül, akkor is a jelentés tartalmaknak az átfordítása. Az út, amely szóba fogható, nem az öröktől való, a szó, mely rája mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs, ég s föld alapja, ha neve van, minden dolgok anyja. És akkor még ide teszem a Stoics Ivánféle fordítást. Az örökkévaló Tao szavakban ki nem fejezhető, minden elnevezés, amelyel az örökkévalót illetjük, fogyatékos. A láthatatlan Tao és a látható természet tulajdonképpen egyetlen egy fenséges élettenger, csak hogy a Tao a kifürkészhetetlen ősök, a titokzatos szülőanya. Tehát itt volt három fordítás, és azt a címet adtam, hogy szavak. Hát a lényege az, hogy szóban ki nem fejezhető a szavak, nem tudják lefedni pontosan a Tao-nak a fogalmát. A szavak tulajdonképpen csak utalások a lényegre, mert a lényeget nem tudjuk szavakkal megfogni. A dolgok jönnek és mennek, folytonosan változnak, de az áramlásban ott van az égnek az akarata, az ég akarata. És a legnagyszerűbb szavak is csak próbálnak a lényegre rámutatni, de valójában nem tudják a lényeget megragadni. Szavakat alkotunk, azért alkotjuk a szavakat, hogy a dolgok tízezreit, amiket már ugye ne különböztetünk egymástól, megnevezzük, viszont kezdetben nincs nevük, nincsenek elkülönülve egymástól a dolgok. És rögtön ide tettem Blavatskynétől az ezoterikus filozófia alapjaiból egy idézetet, ami szinte teljesen megegyezik ezzel. Az ezoterikus filozófia hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok világának sokféle megjelenése mögött egyetlen valóság létezik, amely mindennek, ami valaha volt, van és lesz, a forrása és az oka. Mindegy, hogy milyen alakúra formáljuk az agyagot, a megformált tárgy valósága mindig az agyag marad, a neve és alakja csak múló külsőség. Ugyanígy, mivel minden létező az egy legfelsőbbtől ered, lényegi természetében maga is ez az egy legfelső. A legmagasabbtól a legalacsonyabbig, a legnagyobbtól a legapróbbig, a megnyilvánult világmindenség végtelenül sok jelensége, a népbe és formába öltözött egy, ugyanazt mondja, mint a Tao Te Ching-nek az első verse, tehát az egy az egységes, szavakkal meg nem nevezhető, a tízezer dolog, a végtelenül sok jelenség, a népbe és formába öltözött egy. Szinte pontosan. És akkor hoztam még itt egy idézetet a titkos tanításból Blavatskynétől. A természet minden alkotó része legvégső lényegében alapvetően egységes, ez az egység akár a szellemi, értelmi vagy fizikai világra alkalmazzuk a szó legszorosabb értelmében, az okkult tudomány alaptörvénye. Tehát Tao Te Ching-nek is az első verse, az első sorai ezzel foglalkoznak. És még mindig az első versnél vagyunk, és nem is nagyon megyünk beljebb már. A csoda. Tehát a külső és a belső, az élet magja és a felszíne alapvetően ugyanaz. A belső és a külső lényegükben ugyanazok, mondja Tao Te Ching, A szavak teszik látszólag különbözőkét, csak hogy megjelenésüket kifejezzék. Ha névre van szükség, a csoda megnevezi mindkettőt, az egyik csodától a másikba megnyílik a létezés kapuja. És aztán, ahogy Vörös fordítja, hogy ezért, aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. E kettő mögött közös a forrás, csupán nevük más. Közösségük csoda, és az egyik csodától a másik felé tárul a nagy titkok kapuja. Tehát a Tao megismerésének a módja nem a szavakon való vitatkozás. Nem egy állítás, meg egy tagadás. Tehát nem a vita, hanem az, hogy felidézzük magunkban a csodát, a csoda érzését, amire néha, amikor Tamás tart előadást, elmondja, hogy ha belefeledkezünk egy kicsi virágba, akkor átélhetjük a legmélyebb egységet, vagy egy szép nap lementébe. Tehát tulajdonképpen a csoda felfedezése, ez a lényeg. Nem kell szavakkal cizellálni, hanem meg kell érezni a lényeget. És aztán még ide a csodához hozzátenném azt, hogy Blavatsky a csend hangjában azt írja. A tanítványnak vissza kell nyernie elveszett gyermeki állapotát, még mielőtt az első hang a füléhez érne. Tehát én azt gondolom, hogy valahol ezt az elveszett gyermeki állapotot, amikor rá tudunk csodálkozni a világra, és ezt az alapvető egységet meg tudjuk érezni, ezt kell valahol érzékelni. És aztán még egy érdekes idézetet hoztam Blavatskynétől, azt mondja, csodannár pedig nincs. Minden, ami történik, az örök, megváltoztathatatlan, mindig működő törvény következménye. Tehát van csoda, vagy nincs csoda? A csoda az az örök törvény. A változatlan az a csoda. Megyünk tovább. Tao Te Ching és a teozófia már nagyon korán a teozófusok felfedezték, hogy a kozmológiájukban, a kozmológiában hasonlítanak, megegyeznek. És itt is megint egy idézetet hozok. Az úgy szülte az egyet, és az egy a kettőt, a kettő a hármat, a három valamennyi létezőt, és mind tartalmazza a hímet és a nőt. És a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket. Tehát ugyanaz a kozmológia, amit elmondtak az előttem levő előadásokon, hogy az egyből a kettőből a háromból a sok, és valamennyi létező, a tízezer dolog, ahogy a taoizmus nevezi, és mind tartalmaz a hímet és a nőt, és a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket, mind egy. A taoizmusnak a másik kulcs fogalma a változás. És hogyha János előadására gondolnak, ugye ott a kettő, tehát volt az az ábra, amin a háromszögek ott voltak, a kettő, és ami létrejön közöttük a harmadik, az a változás. Változás, a dolgok jönnek, mennek, és minden áramlásban, mozgásban van. Titkos tanításból hoztam ide egy idézetet, szintén Blavatskynétől. Ez az egy élet, az örökkévaló, láthatatlan, de mégis mindenütt jelenlevő, kezdet és rég nélküli, és mégis rendszeres megnyilvánulásaiban periódikus, mely időszakok között nem létező sötét misztériuma uralkodik. Öntudatlan, és mégis az abszolút tudatosság, elképzelhetetlen, mégis az egyetlen önmagában létező valóság, igazán egy káosz az érzékeknek, egy kozmosz az értelemnek. Egyetlen abszolút sajátossága, ami önmaga, az örök, szüntelen mozgás. Ezt hívják ezoterikus kifejezéssel a nagy lélegzetnek, ami a világegyetem állandó mozgása, a határtalan, örökké létező tér értelmében, ami mozdulatlan, nem lehet isteni. Akkor pedig valójában nincs semmi abszolút mozdulatlan az egyetemes lelken belül. A létezés a titkos tanításban két megnyilvánulásában szerepel, írja Blavatskyné egy másik helyen. Egyrészt az abszolút elvont térként, másrészt az abszolút elvont mozgásként, amely a feltétlen öntudatot jelenti. Még a nyugati gondolkodóink is kimutatták, hogy az öntudat számunkra felfoghatatlan, ha a változástól elkülönítjük. A változást pedig legjobban a mozgás jellemzi. Tehát a taoista filozófiának a kulcsfogalmát, a változást hoztam fel, és erre hoztam példát, hogy Blavatskyné és a teozófia ugyanígy a változást, a mozgást, az örökös változást húzza fel. A változáshoz természetesen a taoizmus hozzátesz egy magatartást is, hogy hogyan viszonyuljunk a különféle változásokhoz. Úgy, hogy mivel minden változik, semmihez ne ragaszkodjunk, hanem szemléljük a dolgokat. Maradjunk a középpontunkban, a centrumunkban. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, de tudatosan lehet vele dolgozni. Tehát amikor az egész nap, ahogy mondtam az elején, hogy fáradt az ember, és szét van ráncigálva, mégis meg kell tudnia próbálni, hogy tudatosan a középpontjában, a centrumában maradjon, vagy visszahozza önmagát a centrumba. Nagyon fontos ennek a megléte, hogy rend legyen az emberben, és akkor köré rendeződnek a dolgok. A taoista filozófia azt mondja, hogy mozogjunk együtt az áramlással, hiszen nekünk az a jó, amivé változnak a dolgok. Ezt hívja a taoista filozófia nem cselekvő cselekvésnek, vagy bejbubejnek, hagyni, hogy a konfliktusok elsimuljanak, mert azok maguktól el fognak simulni, hiszen a nagy egészben ott van benne az ég akarata. Hagyd, hogy minden magától alakuljon. Valami analógiát tudnék rá hozni szintén, amikor valaki úgy érzi, mesélte éppen nekem valaki, hogy nem tudja megoldani ezeket a problémákat, nem tud mit kezdeni vele, és akkor így összecsomagolva átadja. Én valami ilyesmire gondolok, hogy teremtsük meg magunkban a rendet, adjuk át, és hagyjuk, hogy minden magától alakuljon, és meglátjuk, hogy alakul. Ez nagyon érdekes, nem mindenki tudja elfogadni, én ezt csak most úgy elmondtam, hogy a taoista filozófia hozzáteszi ezt a magatartást. Ezért a bölcs sürgés nélkül működik, szó nélkül tanít, nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik, alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti, s mert magának nem őrzi. Sebeszíti. Aztán itt a két nagy energiáról egy pár szót mondanék. Ugye a yin és a yangról, harmónia és összhang. Ugye ennek a megteremtése a legfontosabb a taoizmusban. Ahogy mondtam, a polaritásból egyfajta összhangot megteremteni, létrehozni egyfajta végső harmóniát. És ez a taoista belső alkimiának a végső célja. A teozófiából is kerestem hozzá néhány idézetet, ami végső soron hasonló dologról szól. Egyetlen törvényt ismerünk csak a világegyetemben, a harmónia, a tökéletes egyensúly törvényét. Utumi mestertől van ez az idézet. És Blavatskynétől hoztam a gyakorlati okkultizmusból egy hasonló, erre utaló idézetet, hogy egyetlen törvényt, aztán mondtam, hogy az erény és a bölcsesség magasztos dolgok, de ha büszkeséget és az emberiségtől való elkülönülést eredményeznek, csak az én kígyói maradnak, amelyek kifinomult formában jelennek meg újra. Az ember szívének és érzelmeinek feláldozása az első szabály, ez magában foglalja a kiegyensúlyozottságot, amelyet nem rendíthetnek meg a személyes érzelmek. Tehát harmónia, összhang, tökéletes egyensúly, kiegyensúlyozottság, tehát ugyanott, ugyanúgy megvannak a teozófiában is. A taoizmus nagyon hangsúlyosan foglalkozik a belső alkímiával. Ennek is különböző fokozatait különbözteti meg. Az első és legfontosabb az egészség megteremtése, azután ennek következménye a hosszú élet megteremtése, és legvégül a halhatatlanság elérése. Most itt nem lehet sorrendeket felcserélni, hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy a Józsi a mesterekről beszél, tehát ott is tudjuk, hogy nem azonnal lesz valaki mester, hanem itt hosszú életeknek a nagyon kemény munkája van benne. Hát a taoizmusban is itt van ez, hogy először a külső fizikai egészség, hozzátartozó hosszú élet, és utána majd a halhatatlanság elérése. Ugyanígy ez az életmód vonulat is benne van a teozófiában is, hiszen a teozófia is azt tanítja, hogy az ember önmagát képes tudatosan átalakítani, és egyre magasabb szintre emelni. És hát ugye végül lépni majd az emberi fejlődésből. Ezt Tamás is felvetítette, tanuld az élő bölcsességet, azt, ami a teozófia, az elme és a szív mély harmóniájában megint előjön, a harmónia, és ami a valódi, a más, az elkülönülés nem ismerő én, az egység hangján szól. A taoista mágiáról még két gondolatot, nagyon komoly a taoizmusban a mágia vonulata. Egy Chuang Tse nevű taoista gondolatát idézném, és ebből rögtön megértjük, hogy mi a taoista mágiának a lényege. Azt mondja, hogy a régi idők embereinek a tudása odáig terjedt, hogy legyen számukra egy végső pont. Úgy vélték, hogy van egy olyan állapot, amikor a dolgok létezése még nem kezdődött el. Következő fokként úgy vélték, hogy léteznek dolgok, de kibontakozásuk még nem kezdődött el. További fokként úgy vélték, hogy létezik bizonyos kibontakozásuk, de helyes és helytelenre való megkülönböztetésük még nem kezdődött el. A helyes és helytelen különbségének megmutatkozása miatt a Tao csorbát szenved. Ha pedig a Tao csorbát szenved, akkor eluralkodik a vágy. Tehát látjuk ezeket a fokozatokat, hogy a taoista mágia azt mondja, hogy ott az első pontnál, ahol a dolgok még nem kezdődtek el, ott lehet alakítani a dolgokat, ott lehet ráhatni a dolgokra. Gondoljanak az első előadásra, ott, amikor a Tamásnak az ábrája föl volt vetítve. Ott az a legelső pont. Ott még lehet alakítani a dolgokat. Igazán. Amikor a dolgok létezése még nem kezdődött el. És rendet lehet teremteni, amikor még nagy felfordulás nincsen. A kezdeti pillanatnál kell észnél lenni. Így dolgozik a taoista mágia. És ez a kis idézet szintén a Tao Te Ching-ből van, terebélyes fa hajszálgyökérből fejlődik, 9 emeletes torony kupacföldből emelődik, 1000 mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Itt csak az utolsó mondatot emelném ki, hogy bizony az az egyetlen lépés az a legfontosabb, ott a kezdetekben. Tehát ez a taoista mágiának a lényege. A teozófusok korán észrevették már, hogy párhuzam vonható a taoista halhatatlanok és a teozófia mesterei vagy adeptusai között. Ugye a mesterekről éppen volt már előadás, nem szeretném ezeket ismételni. Röviden annyi, hogy ők azok, akik az emberi fejlődésüket már befejezték, elérték a tökéletességet, és ők az emberiségnek az idősebb testvérei. A taoizmusban 3 embertípust különböztetnek meg. Van az úgynevezett átlagos ember, van a nemes ember, és a valódi vagy emelkedett ember, vagy shenzhen, vagy a beavatott. Az átlagos ember az, aki még vezetésre szorul, mindent meg kell neki mondani, mondjuk, hogy mit tegyen. A nemes ember tulajdonképpen a tudást, erkölcsi alapállást megszerzett ember. A nemes ember az úgynevezett konfucionista ideál, de ő még a metafizikában nincsen beavatva. Ez az úgynevezett exoterikus oldal. És a valódi emelkedett ember, a beavatott, a shenzhen, az, aki létrehozza a nagy változásokat, és az általa létrehozott változások világosan láthatók. És a taoizmusnak a végső célja az, hogy magunkból valódi embert faragjunk. A valódi ember a taoizmusban kétféle. Az egyik az uralkodó, ugye, aki egy egész nép felett tartja fenn a föld és az ég közötti kapcsolatot. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen uralkodója van egy-egy népnek, hiszen a föld és ég közötti kapcsolatnak a közvetítője, és a rendnek a közvetítője, illetve az adeptus, akit már nem érint szeretet és gyűlölet, élet és halál, nincs alávetve a mozgásoknak, a karma törvényének. És a taoista adeptus szürke vászonruhát visel, de belül egy hímzett selyem ruhája van. Tehát egyszerű, természetes, rendezett, de belül egy hatalmas szellemi erővel rendelkező valaki. A három embertípusnak három energiaközpont felel meg a taoista filozófiában. Az átlagos ember az úgynevezett hasember, a nemes ember a szívember, és az emelkedett ember pedig az úgynevezett fejember. A tao jelentése, szó szerinti jelentése egyébként az, hogy fej szerint haladni. Tehát megint az energiákra és az energiaközpontokra utal, tehát a tao fej szerint haladni. A test átalakítása nagyon fontos a taoizmusban, hiszen a fizikai test tulajdonképpen a megrögzött ideáknak a hordozója, és úgy gondolják, hogy az ideális ember, ez a bizonyos Shengzhen vagy a beavatott, ő ilyen, aki a nagy erényt magában hordja, akár az újszülött gyerek, mérges rovar kígyó nem csípi meg, nem támadnak rá a vadállatok, nem ragadják el a sasok. Csontja gyenge, izma lágy, fogása mégis szilárd, nem ismeri hím-snő egyesülését, mégis életet ad, itt a mágia, mert tiszta teljesen, kiált, s be nem reked, mert összhangzó tökéletesen. Hát nagyon-nagyon dióhéjban próbáltam bemutatni néhány alapvonalat a taoista filozófiából, a taoista vallásból, és talán egy pici kedvet sikerült ehhez ébresztenem, hogy az Út és Erény könyvét nézzék meg, olvassák el. Rengeteg fantasztikus dolog van benne. Köszönöm szépen!